Kvita je Himalaya, Ishwar, Kenan, Arishya, Dhinam. Okay, see, okay, I'll use the cap of Ramesh here for them. Went to Kuras to the Kali, Yaladeva in, because it would actually have to be able to do it. Az ellenséggel foglalta a fedezet a között lévő testének különböző stratégiai pontjai. Az Úr Krisna itt is tette pontokról, hogy aki le akar győzni az ellenséget, az tudja, hogy található. Az érzi szervek valamennyi tevékenységének az elmondás fogja, hogy amikor az érzi tehet fog alul, nem minden tengerdigetek az együttésre irányuló gondolat gyűlik össze, és ennek reményeképpen a kiadányban és az érzékeken értékben ütteni át. Ezek után az értelem válik egy kényes hajlamok központjával. Az értelem a szellemi élet közvetlen szomszédja. A kényes értelem kiszteti a lelket a hangiség óvá elsajátítására, hogy ezt anyagra valamint ezzel egy évek a bármivel és egy érzékeivel azonosítsa magát. A szellemi élet rászokik az anyagi érzékek életére, és ezt tekinti az igazi boldogságnak. Srimad Bhagavatam nagyon szépen elmagyarázta ezt a hamis azonosítást. Yasyatna Budhir Kunapétői Tátuké Svadhi Kalatrábisú Hauma Gijjan Játírtán Budhir Sarida Már Karhicsi Janés Hapri Gijésú Szárévágó Kara. Magát a három állandó álló testen az örökítő ember, aki testen állít emlékeit a rokonainak tekinti, szülőfölgetői imádat a vélemet kalatjás, aki csak különni jár az arámbeciekre, nem pedig azért, hogy találkozom azokkal, akik jártasak a transzendentális törömmel, nem tekintik a különnek egy szanárnál, vagy egy terénnél.
Köszönöm szépen. Srila Prabhupád itt a magyarázatban magyarázza, hogy a test tudat hogy tágul. Ki a magát a három elemből álló testtel azonosítja, testen melléktermékét a rokonainak, tehát szülőföldjét imádott, a méltónak tartja, csak fürödni az állandó fejeket, tehát így tágul a test tudat. Nem csak a testre vonatkozik, hanem a tulajdonra, a családtagokra, a szülőföldre. És itt a 40. vers akkor meghatározza, hogy hol helyezkedik el a kép. Ugye, hogyha valakit vagy valamit le akarunk győzni, akkor először meg kell határozni, hogy hol van a székhelye, hogy aztán le tudjuk győzni. Olvassuk tovább, 40. vers.
Tasmát van Indián nyelvő, Miyavya Varatarsava, Pátmánam Prajahihyénam, Gyána Vigyána Násanam. Ezért ó Arjuna, legjobb báraták között, még az elején zabolázd meg érzékeid szabályzásával a bűn elnagy jelképét a kévágyat, és semmisítsd meg a tudást és az önmegvalósítás elpusztítóját. Magyarázat. Az Úr azt tanácsolta Arjunának, hogy még a legelején fékezze meg az érzékeit, mert csak úgy győzheti le a legnagyobb bűnös ellenséget a kéit, ami elpusztítja az önmegvalósítás vágyát és az önvalóról szóló tudás. A gyána a hamis önvalótól különböző önvaló ismeretére utal, arra a tudásra, mely szerint a szellemi lélek nem azonos a testtel. A vigyána a lélek eredeti helyzetének és a legfelsőbb lélekhez fűződő kapcsolatának ismeretét jelenti. A Srimad Bhagavatam ezt a következőképpen magyarázza. Gyánam parama gúja mé, jadvig jána szavam vitam, szarra haszjam tud angam csa, grihána gaditam maján. Az önvalóról, valamint a legfelsőbb önvalóról szóló tudás rendkívül titkos és misztikus, ám ezt a tudást és sajátságos megvalósítását meg lehet érteni, a különféle aspektusait maga az Úr magyarázza. Ezt az önvalóról szóló általános és sajátságos tudást a Bhagavad Gita adja át nekünk. Az élőlények az Úr szerves részei, ezért feladatunk egyedül az, hogy szolgálják őt. Ezt a tudatot nevezik Krisna tudatnak. A Krisna tudatot már életünk korai szakaszában is el kell sajátítanunk, hogy teljesen Krisna tudatúvá válhassunk, és e szerint cselekedhessünk.
Köszönöm szépen. Az előző vers elmondta, hogy hol van a kéj, és itt ez a vers elmondja, hogy miért kell elpusztítani a kéjt. Mit olvasunk ebben a versben? Kérnézzük rá, miért kell elpusztítanunk a kéz? Igen, elpusztítja az önmegvalósításra való vágyat. Hogyha mi akarjuk gyakorolni a lelki életet, és nem kezdünk ezzel valamit, akkor csak ez a vágy az önmegvalósítás akkor el fog tűnni. Nagyon sok emberben felébred ez a vágy. Fiatal korában, 15-16 éves korában a fiatalok elkezdenek érdeklődni, hogy most mi az élet célja, miért vagyunk itt, mi ez az egész világ, mi az én dolgom itt a világban. De mivel pont ugyanebben a korban a kéj egyre jobban felfokozódik, akkor az emberek elfelejtik ezt a vágyukat. Ki alszik ez a vágy bennük? Azért, mert a kéj az kioltja az önmegvalósításra való vágyat. Ezért, hogyha mi táplálni akarjuk ezt a vágyat, hogy visszamenjünk Istenhez, akkor nagyon komolyan el kell gondolkoznunk, hogy mit kezdünk vele, és meg is kell azt csinálni. Jó, olvassuk tovább, 42. vers.
Indriyani paranyahur indriyesya paramana manasastu parabuddhir jó buddhek, paratasz, tusza. A cselekvő érzékszervek magasabb rendűek a tompa anyagnál. Az elme az érzékeknél, az értelem az elménél, de ő, a lélek, még az értelemnél is magasabb rendű. Magyarázat. A kéj tettei az érzékeken keresztül nyilvánulnak meg számtalan formában. A kéj a testen belül tanyázik, s az érzékek a kivezető nyílásai. Az érzékek tehát magasabb rendűek a test egészénél, a felsőbb rendű tudatban, vagyis a Krisna tudatban élők nem használják ezeket a kijáratokat. A Krisna tudatban a lélek közvetlen kapcsolatot teremt az Istenség legfelsőbb személyiségével, így, amint ez a vers is írja, a test különféle funkcióinak hierarchiájában a legfelső lélek áll legfelül. A test cselekedete az érzékek működését jelenti, így az érzékek leállítása valamennyi testi tevékenység megszűnésével jár. Mivel azonban az elme aktív, még akkor is cselekszik, ha a test nyugalomban, téten állapotban van. Ez történik az álom során is. Ám az értelem döntése felette áll az elmének, a fölött pedig maga a lélek áll. Ha tehát a lélek közvetlenül a legfelsőbbet szolgálja, akkor automatikusan alárendeltjei, az értelem, az elme és az érzékek is mind őt szolgálják. A Káta Upanishadban egy hasonló versre találkozhatunk, ami arról szól, hogy az érzék kielégítés tárgyai magasabb rendőek az érzékeknél, az elme pedig az érzék tárgyaknál. Ha tehát az elmét állandóan az Úr közvetlen szolgálatával foglaljuk le, akkor az érzékek sem tudnak más tenni. Az elmének erről a hozzáállásáról már beszéltünk. Param Drisztva Nivartaté. Ha az elme az Úr transzcendentális szolgálatával merül, lehetetlen, hogy az alacsonyabb rendű hajlamok felülkerekedjenek rajta. A Káta Upanishad Mahánnak nagynak írja le a lelket. A lélek tehát legfelül az érzéktárgyak, az érzékek, az elme és az értelem fölött áll, így minden probléma megoldása a lélek eredeti helyzetének közvetlen megértésében rejlik. Értelmünkkel meg kell ismernünk a lélek eredeti helyzetét, és aztán elménket örökre a Krisna tudatra kell összpontosítanunk. Ez meg fog oldani minden problémát. A kezdő transzcendentalistának ajánlatos tartózkodnia az érzékek tárgyaitól, amellett azonban elmét is meg kell erősítenie az értelme segítségével. Ha az ember az értelme segítségével Krisna tudatban foglalja az elméjét úgy, hogy teljesen átadja magát az Istenség legfelsőbb személyiségének, akkor az elmé is egyre erősebb lesz, bár az érzékek, mint a kígyók, rendkívül erősek, nem jelentenek majd többet az elme számára kitört fogú mérges kígyóknál. Annak ellenére azonban, hogy a lélek, az értelem, az elme és az érzékek ura, amíg a Krisnával való kapcsolat révén nem erősödik ma a Krisna tudatban, addig az izgatott elme miatt bármikor visszaeshet.
Köszönöm szépen. Jó, itt hallunk a 41-es versbe volt még egy mondatrész, hogy ó Arjuna, még az elején zabolázd meg az érzékei szabályozásával a bűne nagy jelképét, a kéjvágyat. Tehát itt Krisna mondja, hogy az elején, tehát hogy szabolázzunk el az érzékeinket. De csak az érzékeket kontrollálni az önmagában nem elég. Egyszer Srila Srila Maharaj magyarázta, hogyha valaki az elmének a vad lovát be akarja fogni, ugye itt Itt azt mondja, hogy a kéj az áthat mindent, az érzékeket, az elmét és az intelligenciát. Akkor az első dolog, hogy szabályozni kell az érzékeket. De mivel az érzékek, nem csak az érzékekben van a kéj, hanem az elmében és az intelligenciában, csak az érzékeket szabályozni önmagában nem elég. Az az első lépés. Az az első lépés, és arról azt hiszem legutóbb beszéltünk, hogy a lovakat hogy szelídítenek meg, hogy van, amikor engednek nekik egy kicsit, van, amikor meghúzzák a gyeplőt, és így próbálják fegyelmezni. Azt is mondtam, hogy az oroszlánokat, hogy ezt törik, de hogy szelídítenek meg. Igen?
Éheztetik, ugye?
Aha. Igen, éheztetik és megverik.
Itt.
Az oroszlánokat. Nem óvatták. Tehát, hogy amikor elfogok egy oroszlánt és akarják, be akarják idomítani, akkor éheztetik és nagyon megverik. És ezáltal az oroszlán megtanulja, hogy ki a főnök, és utána az, aki megverte, aki próbálja idomítani, az neki enni. Ugyanígy, hogyha mi is akarjuk az érzékeinket, az elménket fegyelmezni, akkor egyrészt távol kell magunkat tartani az érzék kielégítéstől, ugye azért követjük a négy szabályozó elvet. De a másik szempontból egy pozitív módon nem elég csak betörni, hanem nekünk meg kell szelődíteni az elménket. És ezért szükség van arra, hogy a lelkélet gyakorlásával akkor egy pozitív módon lefoglaljuk az elménket. És ugyanúgy, ahogy egy lovat, akkor hogyha egy pányvával, egy kötéllel kikötnek, akkor még tud mozogni körbe-körbe. Ugyanígy egy másik pányvával is kell kötni, ez pedig a transzcendentális tudás. Ugye itt mondja a 42. vers, hogy a cselekvő érzékszervek magasabb rendűek a tompa anyagnál, az elme az érzékeknél, de az értelem az elménél, értelem az elménél, de ő a lélek, még az értelemnél is magasabb rendű. Ezért nagyon fontos, hogy mi lefoglaljuk az érzékeinket odaadó szolgálattal. Takarítunk a templomba, mindenkinek van valami fajta szolgálata. De az, hogy csak szolgálatot végzünk, az önmagában nem elég. Hanem azért kell tanulmányoznunk a szentírásokat, hogy az értelmünket is lefoglaljuk a Krisna tudattal, mert nem csak az érzékekben van ott a kéj, hanem az intelligenciában is ott van a kéj. Ezért az intelligenciát is meg kell erősíteni transzcendentális tudással. Ezért van, amikor a bakták hajlamosak elhanyagolni a szentírások tanulását, de hogyha ezt elhanyagoljuk, akkor nem tudunk majd dinamikusan fejlődni a Krisna tudatban. Mert az intelligenciánk nem fog megtisztulni. Mert most, ahogy olvassuk a Bhagavad Gita-t, próbáljuk tanulni az előző ácsáriák, főleg Srila Prabhupádnak a magyarázatait. Mikor halljuk ezeket, akkor lassan-lassan tisztul az intelligenciánk. És a Mahabharatban van egy nagyon érdekes idézet, amit felolvasok, ami nem csak azt mondja, hogy megtisztul az intelligencia, hanem mond még egy másik, nagyon-nagyon fontos dolgot. Az értelem irányítja az elmét, az elme pedig az érzékeket. Ez nagyon hasonló ehhez a vershez. Az értelem pedig a sásztrák irányítása alatt kell, hogy legyen. Mert a sásztrák adnak az értelemnek lelki energiát, amely segítségével tudja irányítani az elmét és az érzékeket. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy itt mondja, hogy az értelem irányítja az elmét, elme pedig az érzékeket. És hogyha az értelem, a sásztrák, a szentírások irányítása alatt áll, irányítása alatt kell, hogy legyen, mert a sásztrák adnak lelki energiát. És nekünk erre van szükségünk, kell erő, hogy tudjuk kontrollálni az elménket és az érzékeinket. És ez nagyon fontos. Tehát amikor tanulmányozunk a Bhagavad Gita-t, tanulmányozunk a Srimad Bhagavatamot, a Chaitanya Charitamritát, akkor nem csak tudást kapunk, hanem ezáltal kapunk lelki energiát, ami ad nekünk erőt, hogy kontrolláljuk a kontrolláljuk az elménket és az érzékeinket. ezért nagyon fontos, ezért kérem nagyon sokszor, rendszeresen, százszor, ezerszer a baktákat, hogy olvassák Srila Prabhupád könyvét, tanulják Srila Prabhupád könyvét, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor hiányozni fog. A kéj az nem fog csak úgy magától eltűnni. Tehát, hogy az, hogyha várunk eleget majd, akkor így, nem tudom, megroblik, és akkor az ott fog maradni. Hogyha nem csinálunk vele valamit, akkor az ott fog maradni. És hogyha az ember még 80 éves, és a teste nem alkalmas már semmire, de még mindig ott vannak benne a kélyes vágyak. Srila Prabhupád, amikor Párizsban volt, és reggel, amikor a bakták készültek a mangala áratira, akkor Srila Prabhupád nézett ki az ablakon, és ott Párizsban nagyon sok sok ilyen bordélyház van az utcákban, vagy legalább abban az utcában volt. És látta, hogy nagyon-nagyon idős emberek jöttek ki a bordélyházból, ilyen 60-70-80 évesek, akiknek már alig működik a teste, de mivel annyira ott van benne a kéj, akkor nem tudnak más csinálni. És Prabhupád, amikor látta ezt, akkor mondta, hogy ez egy nagy szégyen, hogyha valaki már ennyi idős, akkor már rég le kellett volna, hogy mondjon erről. De hogyha nincs transzcendentális tudás, akkor az ember képtelen mondani erről, még akkor is, hogyha már a testük nagyon-nagyon megöregedett. De itt ez a Mahabharata idézet mondja, hogy ha mi tanuljuk a szentírásokat, halljuk a szentírásokat, akkor ezekből a szentírások hallgatásával, olvasásával kapunk lelki előtt, ami által az értelem meg lesz erősítve. Srila Szumatra Maharadzs mondott egy nagyon érdekes példát, ugye, hogyha van egy boxmérkőzés, és mondta, hogy kék sarokban van az elmék, piros sarokban az intelligencia. És a kérdés, hogy ki fog győzni, hogy aki az erősebb. És az intelligencia annyira lesz erős, amennyire táplálva van. Hogyha nem tápláljuk az intelligenciánkat, akkor gyenge lesz. És akkor mondta, hogy ez olyan, mintha az egyik sarokban egy hatalmas, nagy erős ember, Arnold Schwarzenegger, a másik sarokban pedig ilyen vékony ember áll. Akkor nincs esélye. Nincs esélye az intelligenciának, hogy győzzön. Hogyha, nem tudom, minden nap olvasunk csak egy slókát, mondjuk a Bhagavad Gita-ból, az nagyon jó. De az nem ad elég energiát, nem ad elég erőt az intelligenciának. Ezért kell legalább egy órát tanulni, hogyha lehet még többet. Hogy legyen elég energiánk, lelki energiánk, hogy tudjunk küzdeni az elménkkel és az érzékénkkel. Tehát, hogy ez nem egy választás, hogy hát, hogyha van időm, akkor tanulok, hogyha nincs időm, akkor nem tanulok. Ez az idő, az hiányozni fog. Mert mennyi időt töltünk el azzal, amikor ki vagyunk bukva? Az elménk, az akarunk. Nem volt már ilyen mással is, nem? Volt már ilyen? Ez mit jelent? Hogy az elménk legyőzte az intelligenciánkat. Az elménk erősebb volt, mint az intelligenciánk. És akkor ki voltunk bukva. Mert nem úgy volt valami, hogy mi azt szerettük volna. De hogyha tanuljuk a szentírásokat, akkor a szentírások adnak energiát, adnak lelki erőt az értelemnek, hogy tudja kontrollálni az elmét és az érzékeket. És akkor így módon az elmének a lova, akkor két oldalról ki van pányázva. Egyrészt az érzékeinket elfogadjuk gyakorlati odaadó szolgálattal, másik rész, hogy az intelligenciánkat pedig megerősítjük a transzcendentális tudással, a szentírásokból származó transzcendentális tudással. És amikor így módon gyakoroljuk a lelki életet és énekeljük a Szent Nevet, ugye, hogyha van egy kisgyerek és meg akarjuk mosdatni, akkor nagyon fontos, hogy a kisgyereknek egy helyben kell állnia ahhoz, hogy meg lehessen mosdatni. Egyszer láttam, amikor egy anyuka akarta megfürdetni a kisgyereket, és a kisgyerek mindig kiszaladt a fürdőszobából. És akkor nagyon nehéz megmosdatni, hogyha össze-vissza szaladgál. Ugyanúgy először a elmét is, hogyha meg akarjuk tisztítani, le kell kötni. Az érzékeket le kell kötni gyakorlati adató szolgáltal, intelligenciát le kell kötni a szentírások tanulmányozásával, és akkor az elme akkor egy fix helyen van. És amikor fixálódik, le van kötve, akkor meg lehet tisztítani az odaadó szolgálat gyakorlásával, se van, amiképpen, ami smuszmaran, akár beszélve. akkor megtisztul. De hogyha úgy próbálunk valakit megtisztítani, ugye, hogy így mondjuk szolgálni itt a szobában egy kisgyerek, és akkor próbáljuk eltalálni vödörvízzel, hogy megtisztuljon. Nagyon nehéz, azt nagyon sok vödörvizet szét kell locsolni, de hogyha egy helyben áll, akkor nagyon könnyű. Ezért mondja itt Krisna, hogy itt van az érzékszervek, magasabb rendűek az anyagnál, elme az érzékeknél és értelme az elménél. És a lélek még ennél, tehát hogy itt van egy szekvencia, van egy sorozat, hogy mi magasabb rendű, és hogyha ezt betartjuk, akkor könnyen tudjuk. Hát nem könnyen, de legalább akkor van esély, hogy tudjuk kontrollálni az elmét. Jó, valakinek ehhez kérdés?
Itt a Prabhupada magyarázatban mondja, hogy felsőbbrendű tudatban, vagyis a Krisna tudatban élők nem használják ezeket a kiállatokat, tehát nem használják az érzékeiket. De Bhaktivedanta Maharaj leszkényében mondja, hogy igazából az érzékeken keresztül van kapcsolatunk a külvilággal, tehát bármi, ami a külvilággal nekünk kapcsolatunk van, akkor az érzékeken keresztül nyilvánul meg. Tehát egy szempontból mégiscsak van kapcsolatunk a külvilággal, még hogyha gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor is akkor ezt hogy kell érteni.
Hol van ez a...
Első bekezdés, harmadik vagy negyedik mondat. Negyedik mondat.
Így érzékeny, tehát magasabb rendű a test egész hűen. Felsőbb rendű tudatban, vagyis Krisna tudatban élők nem használják ezeket a kijáratokat. Utána mondja, hogy a Krisna tudatban a lélek közvetlen kapcsolatot teremt az Istenséggel, felsőbb személyiségével. Így, amint ez a vers is írja, a test különféle funkciónak hierarchiája van, a legfelsőbb lélek áll legfelül. A test cselekedete az érzékek működését jelenti, így az érzékek leállítása valamennyi testi tevékenység megszűnésével jár. Ez azt jelenti, hogy nekünk az érzékeket nem függetlenül kell használnunk az Istenség legfelsőbb személyiségétől, nem Krisna szolgáltában. Hogyha Krisna szolgáltában használjuk, meg kell nézni pontosan, hogy az angolban mit mond Srila Prabhupada, ezt úgy tudjuk értelmezni, hogy a... These outlets are continuous when there is superior consciousness on Krishna consciousness.
Magyar. Nem visz is egy legyen mondani.
Előbb erre mondod, hogy angol.
Igen, mert az angol.
Ez már tényleg angol.
Igen, köszönöm.
Tehát, hogy igazából azt jelenti, hogy nem az érzékkerítés kedvéért használjuk az érzékeinket. Krisna van egy nagyobb Hrisikésze. És hogyha minden érzéket Hrisikésának az Úr Krisnának a szolgáltában foglalunk le, akkor ez ugyanaz, mint hogyha nem használnánk. Majd pont a negyedik fejezetben lesz egy érdekes rész. Cselekvés a nem cselekvésben, és nem cselekvés a cselekvésben. Ez egy nagyon érdekes rész, hogy mikor van egy tettnek visszahatása.
És úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők.
Igen, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők, és még egy fontos, hogyha akarjuk élvezni a tettnek az eredményét. Ha akarjuk élvezni a tettnek az eredményét, annak lesz visszahatása. De hogyha mi nem ragaszkodunk és nem akarjuk élvezni a tettnek az eredményét, hanem felajánljuk Krisnának, akkor annak nem lesz visszahatása. Tehát, hogy ez a kijelentés, hogy a felsőbbrendű tudatban, Krisna tudatban élők nem használják ezeket a kijáratokat, az azt jelenti, hogy nem használják függetlenül, csak Krisna szolgáltában. Használjuk az érzékeket.
Jó, köszönöm.
Más kérdés.
És akkor mondjuk akkor szemünkkel fogjuk látni, hogy most itt táncolnak, és hasonló.
Hát, hogyha megtisztítjuk az érzékeinket, mert nekünk vannak lelki érzékeink. Anyagi érzékekkel csak anyagot lehet látni. De nekünk, mint a léleknek vannak lelki érzékeink. És a lelki érzékekkel lehet Krisnát látni. A lélek számára teljesen természetes, hogy látja Krisztát, teljesen természetes, hogy hallja a Krisztát. Csak mivel mi az anyagból akarunk örömet meríteni, akkor csak ezt az anyagot tudjuk látni. És ezért az gyakorlati odaadó szolgáltal meg kell tisztítanunk az érzékeinket. És amikor megtisztítjuk az érzékeinket, akkor tudjuk látni Krisztát. Egyszer Prabhupától megkérdezték, hogy ajánlottak fel ételt Krisztának, akkor az egyik bakta mondta, de Prabhupád, én nem látom, hogy Krisna elfogadja ezt az ételt. A Prabhupád mondta, hogy lehet, hogy te nem látod, de én látom. Tehát, hogy mi nem látjuk, mert még ragaszkodunk oda az anyagi világhoz. És amilyen mértékben még ott van az a ragaszkodás, olyan mértékben ez a függöny, az illúzió függöny, amíg ott van előttünk. De hogyha nem ragaszkodunk az érzékélvezethez, vagy az anyagi világhoz, akkor az illúzió függvénye feltárul. És Prémanjana Csurita aktívuló csanéna, hogyha valakinek van szeretete Krisztinát, ő mindig tudja látni Krisztát. Tehát, hogy nekünk ez a folyamat, hogy hogyan fejlesztjük ki a szeretetünket, ragaszkodásunkat Krisztinát, és hogyan csökkenjük a ragaszkodásunkat az anyagi világhoz. Nem úgy az a normális, hogy amikor látni Krisztát. Azt hiszem, volt egy, nem tudom, hogy ezt meséltem, mert volt, amikor újságírók jöttek Prabhupádhoz, és megkérdezték, hogy olyan látja-e Istent. Ezt mondtam ezt a példát? Dórimat, hogy mondtam, vagy nem és akkor Prabhupád mondta, hogy először két dolgot tisztázni kell. Az egyik, hogy tudja, hogy milyen képesítéssel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki lássa Krisnát, vagy Istent. És akkor mondta a riportál, hogy nem. Tudja, hogy kicsoda Isten. És akkor a riportál mondta, hogy nem. Akkor az a helyzet, hogy akkor most bármit mondok, akkor el kell, hogy fogadja. Mert hogyha nem tudja, hogy milyen képesítéssel kell rendelkezni annak, aki tudja látni Istent, és nem is tudja, hogy kicsoda Isten, akkor most, amit én mondok, azt el kell, hogy fogadja. Ugyanúgy valaki aranyat akar venni. Akkor kell tudni, hogy mi az arany. Mert hogyha valaki aranyat akar venni, és odaadják neki ezt a kalatalt, hogy ez aranyból van, és ő nem tudja, hogy mi az arany, akkor azt mondja, hogy akkor ez arany. Ez nem arany, ez részből van. Ha valaki nem tudja, akkor számára akkor ez is arany lehet akár. És akkor a riportán mondta, hogy igen, akkor elfogadom. És akkor Prabhupád mondta, hogy igen, láttam Isten. Tehát, hogy amikor valakinek van szeretete, akkor az teljesen természetes. De, és Prabhupádnak többször feltették mindezt a kérdést. Jó, mi kérdésem ez? Olvassuk a utolsó verset, Robi.
Évam buszé parangudvá, szamszabját mánam átmaná, gyahisatú mahábáhú, káma rúpam durászadam. Ó, erős karú Arjuna! Ha megértette, hogy transzcendentális az anyagi érzékekhez, az elméhez és az értelemhez képest, az ember megfontolt lelki értelmével, Krisna tudatával szilárdítsa meg elméjét, s így lelki erejével győzze le a kékként ismert, telhetetlen ellenséget. Magyarázat. A Bhagavad Gita 3. fejezetének végkövetkeztetése a Krisna tudatot vezeti el az embert, aki így felismeri, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyiségének örök szolgája, s végső célja nem a személytelen üresség. Az anyagi létben a kéj és az a vágy, hogy uralkodjon az anyagi természet javai fölött, kétségtelenül mindenkit befolyásol. Az uralkodás és az érzékkielégítés utáni vágy feltételekhez kötött lélek legnagyobb ellensége. A Krisna tudat segítségével azonban bárki képes lehet az anyagi érzékszerve, az elme és az értelem irányítására. Ha nem is fordít hátat, azon nyomban a munkának és az előírt kötelességeknek a Krisna tudat fokozatos kifejlesztésével, tiszta azonosságára irányított rendíthetetlen értelem révén eljuthat a transzcendentális síkra, ahol az anyagi érzékek és az elme többé nem befolyásolják. Ez a mondani valója ennek a fejezetnek. Az anyagi lét éretlen állapotában a filozófiai spekuláció és az a természetellenes törekvés, hogy az úgynevezett jó a testtartások által szabályozzuk az érzékeket, sohasem vezetnek el a lelki élethez. Egy magasabb rendű értelem segítségével a Krisna tudatot kell elsajátítanunk.
Köszönöm szépen. Nem emlékszünk rá, múlt órán elején, az óra elején beszéltünk erről a belsős és idegenítés. Gyájátó viselám pumszám szangasz, tési pacsájáté szangát, szöncsajáté káma, kámát kotthod, bucsájáté kotthod, bavati szamohan, szamohan, smriti virükarabna, smriti bramszá, buti nászó, buti nászát, pranassati. Az emberben az érzék tárgyén elmékedve ragaszkodás ébred azok iránt, a ragaszkodásból heves vágy támad, a vágy pedig dühösszünk. A düh eredménye teljes illúzió, az illúzió pedig emlékezett zavar. Ha zavart az emlékezet, elvész az értelem, és az értelem elvesztésével visszasüllyed az ember az anyagi létmocsarába.
Nyugodtan.
Ott az a felére, ami a legközel van hozzá. Felszól, hogy el van indítva.
Mi mit csinálunk ezzel, hogy a tudod, hogy van véve a doboz róla? Ezt tudod?
Én tudom. Lesz egy újabb, hogy jobban tudjon szellőzni, valamint összekettetés lesz az interneten, hogy a programokat a regiprogram is fel lesz véve, és az interneten is lehet meg lehet nézni.
Tehát, hogy most így...
Online közvetítés.
Online szerelés.
Online szerelik. Hogy jobban szellőzünk.
Kirtan tehát nézni.
Már lesett,
hogy nem
batták,
föntről nézik. Online lett ki. Jó. Ugye, hogyha valaki elveszti az értelmét, visszasüllyed az anyagi létmacsarában. Itt ebben az utolsó versben azt halljuk, hogy hogyha az értelmünk meg van erősítve egy magasabb rendű értelemmel, akkor viszont vissza tudunk menni Krisnához. Ó, erős korú Arjuna, ha megértette, hogy transzcendentális az anyagi érzékekhez, elméhez és értelemhez képest, az ember megfontolt lelki értelmével, Krisna tudatával szilárdítsa meg elmét, és így lelki erejével győzve kévágyként ismertelhetetlen ellenséget. Most össze kéne foglalnunk, hogy mit kell csinálnunk. Ki tudná összefoglalni, hogy miről volt szó ezzel a témával kapcsolatban.
Két munkásnak, az egyik, hogy meg kell erősíteni az intelligenciánkat, a szemetális tudásokat szeretnünk, és ezáltal képesek leszünk arra, hogy az elménket is valahogyan megzavarázzuk, és lefoglaljuk az odató szolgálatban. És akkor ez hozzásegít ahhoz, hogy ez a próbálás, amit a kény jelent, ezt le tudjuk foglalni Krisnával kapcsolatban.
Uh-huh. Jó, tehát, hogy az intelligenciánkat erősítjük transzcendentális tudással, az érzékeinket is lefoglaljuk, igen? Tudászik is.
Ezt akartam mondani. Tehát, hogy az elmét arra irányítjuk, hogy az érzékszerveinket Krisna tudatban használjuk.
Uh-huh. Jó, miről beszéltünk még? Ez volt a utolsó téma. Miről beszéltünk még ezelőtt?
Kéről.
Kéről, igen. De még milyen?
Az ellenséggel szemben milyen stratégiákat?
Ellenséggel szemben stratégiákkal. Igen, rávonával kapcsolatban mi volt?
Hát, hogyha újra és újra visszatérjük az én, és ez egy folyamatos visszalépés a cíliján, és hogy ez az együtt fogalmányból meg tudjuk, hogy győzni. Én ott az, hogy még a legelején kell fékezni, hogy kapcsolatban, hogy ez is egy stratégiának részt kell lenni, hogy a folyamatnak a legelején.
Valamiről beszéltünk, hogy ki tudja legyőzni igazából a két.
Csak a legfelsőbb.
Igen, csak Krisna. Tehát, hogy a mi önálló erőfeszítésünk az önmagában nem elég. Tehát, hogy mi tudjuk kontrollálni az érzékeinket, az értelmünkkel tudjuk tanulni a szentírásokat, ez mind jó, de hogy mit kell még csinálni?
tisztítani a szívet, hogy lássuk, hogy ott van Krisna.
Igen.
Kérni
Krisnának a segítségét. Tehát ez nagyon fontos. Tehát, hogy megtesszük, ami rajtunk függ. Az érzékeinket lefoglaljuk gyakorlati odaadó szolgálattal, az értelmünket lefoglaljuk a szentírások tanulmányozásával, tehát hogy az értelmünket egy magasabb rendű értelem irányítás alá helyezzük, a szentírásoknak az iránymutatását követjük, és imádkozunk Krisnának a kegyéért. Kedves Gornitája, kedves áldásáma szóval, ugye Krisna, ő Madan Mohan, ő Kupidónak az elbűvölője, ezért, hogyha Krisna ő segít, ő nagyon könnyen menedéket tud adni Kupidó elől. És mikor tudunk menedéket kapni? Hogyha?
Menedéket veszünk?
Igen, hogyha meghódolunk. Tehát, hogy ehhez meg kell hódolni Krisnát, Saranágati. Tehát, hogyha gyakoroljuk a Saranágatit, hogy meghódolunk Krisnát, kérjük az ő segítségét, megtesszük, ami rajtunk múlik, akkor megmenekülhetünk a kényük hatásától, Krisna kegyében. Tehát, hogy nem szabad az se, hogy mi gondoljuk, hogy én majd a saját erőmből legyőzöm a két. Nagyon-nagyon erős. Tehát, hogy nagyon hatalmas. Ezt mutatta a történet, hogy Rávanát senki nem tudta legyőzni az egész univerzumban. Csak az ő Rávacsandra tudta legyőzni. És a mi szívünkbe is nem mi fogjuk legyőzni a saját erőfeszítésünkből, hanem kérjük Krisnát, kedves Krisna, kérlek segíts nekem is, győzd be ezt a két. Tehát, mert vannak nagyon, azért mondtam Jaimininak a történetét, hogy igen, vannak gyánik, jógik, akik nagyon nagy erőfeszítést tesznek, kontrollálják az érzékeiket, mindent csinálnak, de ez a két nagyon-nagyon erős. Ezért kell Krisnának a segítségét kérni hozzá. Jó, valakinek kérdése? Hogyha nincs, akkor térjünk át a mai témákra, meg a korábbi témákkal, a negyedik fejezetre. Szóval, elsőes. Fejezet színe, transzendentális tudás.
Sri Bhagavan Uvácsa, Ima Vivas, Vivas, Vati Jóga, Roktaván, Aham Avyavya, Vivasman, Manavé, Ráhi Manur, Iksvárkodé, Vajit. Az Istenség személyisége az Úr Kripi is nézve. A jóga, elmaradandó tudományát én tanítottam a Napistennek, Visvasvánnak, aki
Vivasvánnak.
Vivasvánnak, aki később van utazó emlékség, atyát van, pedig Iksvákut kutatták el. Ebben a versben a Bhagavad Gita történetéről olvasjuk, amikor az ős időben nyúlik vissza, amikor ezt a tudást a bolygóval kezdte valamennyi bolygó királyi rendje megkapta. A bolygók uralkodóinak legfontosabb feladata az ott élők védelmezése. Ezért a királyi rendtagjainak meg kell érteniük a Bhagavad Gita tudományát, hogy vezetni tudják az embereket, és képesek legyenek megvédelmezni őket attól az anyagi köteléktől, mely a kéhez köti őket. Az ember élet alá valahogy az Istenségek felsőbb személyiségével örök kapcsolatban álló lelki kultúrát műveli. Minden állam, minden bolygó vezetőjének kötelessége, hogy ezt a tudásra juttatáson, kultúrán és a lelki életen keresztül átadja az embereknek. Mert szóval tehát minden államfőnök terjesztenie kell a Krisna tudatudományát, hogy az embereknek evokra válhasson egy nagyszerű bacsilat, és az emberi életforma által nyújtott lehetőséget ki a száma sikerrel járjanak útjukon.
Köszönöm szépen. Ezt akkor el kell küldeni Orbán Viktornak, hogy akkor most már tudjuk mi a dolga.
Én elküldtem.
Elküldtem? Jó, hogy a kérdőívbe.
Kérdőív a Jánból három sor, hogy mi a megjegyzésünk még.
És ez mi volt a kérdőív? Miről szólt?
Hát az alkotmány megújításáról.
Minden állampolgárra küldtek ki egy ilyen véleményadó dolgot, hogy akkor lehet véleményezni a készülő alkotmányt.
És akkor megjegyzésbe.
Igen, beírtam, hogy mi a feladata a számítvezetőjének.
Reméljük, hogy mi fognak neki. Igen, de itt Srila Prabhupád mondja, hogy minden állam, minden bolygó vezetőjének kötelessége, hogy átadja a tudást, az oktatáson, kultúrán, lelkéten keresztül az embereknek. Ez itt a harmadik fejezetben, főleg a végén beszélt Krisna kéről. És most itt megalapozza, hogy ezt a tudást a ksatriáknak tanították elsődlegesen. A ksatriáknak a feladata, hogy megvédeni az állampolgárokat. És a legfontosabb ellensége a társadalomnak az micsoda? Okay. Igen, pontosan. Itt írja Srila Prabhupád, hogy a bolygó uralkodóinak legfontosabb feladata az ott élők védelmezése, ezért a királyi rend tagjainak meg kell érteniük a Bhagavad Gita tudományát, hogy vezetni tudják az embereket, és képesek legyenek megvédelmezni őket attól az anyagi köteléktől, mely a kéhez köti őket. Tehát, hogy ez a társadalomnak a legnagyobb ellenség, ez a kéh. És a védikus időkben a királyok nagyon tudták ezt, hogy ez a fő dolguk, és... Akkor jó. Ez a fő dolguk, hogy megvédjék az embereket, és erre tanítsák őket. Ez az állam fő kötelessége. És egy király úgy tud uralkodni az alapfalóin, hogy először megtanul uralkodni a saját érzékén és az elméjén. És ha bár úgy tűnt, hogy a királyoknak lehetőségük volt, hogy több feleségük legyen, de nekik ugyanaz volt a feladatuk, hogy kellett két kontrollálni, és az első, amit nekik kell csinálni, hogy saját magukat, saját érzékeket kontrollálják, és akkor így tanítják az állampolgárokat. És itt Srila Prabhupád a magyarázatban is Krisna elkezdi magyarázni a paramparának a létjogosultságát, hogy ahhoz, hogy ez a tudás ne veszem el, szükség van egy tanítványi láncolatra. Jó, ehhez valaki egy kérdés? Igen?
Nem mondjál most a Vidas Kaprabai, hogy a fejezet felépítés?
Fejezet? De nem tudom mondani. Fejezet felépítés? Jó. Az első verstől a tizedik versig az a Krisnáról szóló transzcendentális tudásról szól. Krisna, a transzcendentális tudás Krisnáról. A 11-től a 15. versig transzcendentális tudás gyakorlatba helyezése, használata. A 16-tól a 24. versig Krisna megértése a gyána szintjén. A 25-től a 33. versig az áldozatok transzcendentális tudáshoz vezetnek. A 34-től a 42. versig pedig a transzcendentális tudás összefoglalása. A harmadik fejezetben hallottunk arról, hogy le kell mondani a tettnek az eredményéről. itt a negyedik fejezetben pedig hallunk arról, hogy kinek a számára kell lemondanunk azoknak az eredményéről. Tehát eredményének az igazi élvezője. Kezdjük. Krisna
szépen.
Erre válaszol a negyedik fejezet. Mert Krisna elkezd magáról beszélni. De jó volt a válasz, tehát jó volt a válasz. Megkérném Tulasi Krisnumot, hogy olvassa fel nekünk a második verset.
Évam parampara anakrattam, imam rajasayu vidu, sakkalinika mahatá, jobbonakta parampara. A legfelsőbb tudomány ígéretei a tanítványi láncon keresztül szállt alá, és a szent királyok így értették meg azt. Idővel azonban megszakadt a lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány elveszettnek. Ebből a versből egyértelműen kiderül, hogy a Gita legfőképpen a szent királyoknak szól, mert ők voltak azok, akiknek alatt való ég fölött uralkodva meg kellett valósítaniuk a Gita célját. A Bhagavad Gita semmiképpen sem a démonikus emberek számára van, akik csupán elhertálnák ezt az értékes kincset mindenkit kizárva áldásából, és saját szeszélyeinket követve különféle értelmezéseket agyolnának ki. A mintalelki ismeretlen magyarázók személyes érdekeikkel elhomályosítják az eredeti mondani valót, szükségessé válik a tanítványi lánc felújítása. 5000 évvel ezelőtt maga az Úr fedezte fel, hogy a tanítványi lánc megszakadt, és ezért tette azt a kijelentést, hogy a Gita célja látszólag feledésbe merült. A Gita napjainkban is számtalan kiadásban jelenik meg, főleg angolul, ám alig akadt közöttük olyan, amely a hiteles tanítványi láncomatot követné. Meg annyi világi tudós írt magyarázatot bennünkhöz, noha jó üzletet csinálnak Sri Krisna szavaiból, szinte egyik sem fogadja el őt, az Istenség legfelsőbb személyiségét. Ez a mentalitás démonikus, mert a démonok nem hisznek Istenben, a legfelsőbben, csupán élvezik a tulajdonát. Nagy szükség van a Gítának egy olyan angol kiadására, amely a paramparán a tanítványi láncolaton keresztül szállt. Ezzel amivel ezt a hiányt kívánjuk pótolni. A Bhagavad Gita, amelyet úgy kell elfogadnunk a magunkban, nagy áldás az emberiség számára, ám ha valaki csupán egy filozófiai spekulációkra épülő műnek tekinti, csupán az idejét vesztegeti a tanulmányozásával.
Köszönöm szépen. És akkor a tanítványi láncolatról hallunk. De arról is hallunk, hogy, az idővel megszakadt, és ezért Krisna újra megőjította a tanítványi láncolatot. Mikor szakadhat meg egy tanítványi láncolat?
Valaki nem követi.
Valaki nem követi, igen. Miért nem követi valaki?
Elméje saját magára vonatkozik, mint Isten.
Vagy valamilyen anyagi motivációt kever, mondjuk, hogyha valaki egy lelki gyakorló, és megkapja a transzcendentális tudást, de mondjuk a Bhagavad Gita-t vagy a Simad Bhagavatamot azért tanítja, hogy ez legyen a megélhetése. Tehát, hogy pénzt akar, ebből akar megélni. Vagy valaki spekulál, ugye Srila Prabhupád írja, hogy, például az angol nyelven a Bhagavad Gita-nak számtalan fordítása létezett. Srila Prabhupád, amikor megérkezett Amerikába, Bhagavad Gita 700 angol fordításban létezett az amerikai könyvesboltokban. 700-tal, szerintem. De hány bakta lett abból a 700 Bhagavad Gita fordításból? Hát sem. Tehát, hogy senki nem lett Krisnának a híve, mert minden fordítónak vagy magyarázónak volt valami önös szándéka. Hát egyszer Srila Prabhupádot meg hívták egy konferenciára, egy Gita konferenciára, és a konferenciának a vezetője mondta, hogy Swamiji, kérlek beszélj a Gitáról, de nem beszélhetsz Krisnáról. Ugye, mert van nagyon sok majavádi impersonalista fordítás a Bhagavad Gitának, és akkor ezt mondták Prabhupádnak, és ezen Prabhupád nagyon kipakadt, hogy beszéljen a Gitáról, de nem beszélhet Krisnáról. De Krisna mondja a Bhagavad Gitát, igazából az egész Bhagavad Gita, az Krisnának a tudománya, hogy valaki hogy hódol meg Krisna előtt. Hogy lehet, hogy a Bhagavad Gitáról beszélni, hogy nem beszél az ember közben Krisnáról. Ez nagyon megdöbbentő, Prabhupád is nagyon megdöbbent ezen. De vannak, amikor Krisna szavaival visszaélve valaki híres akar lenni, Srila Prabhupád gyakran idézi, azt hiszem, Vivekanandának a szavait, hogy nem Krisnának kell meghódolnunk, hanem a Krisnán belüli megszületetlennek. Azt valamelyik magyarázva idézi. Tehát Krisna mondja, hogy szarvadalman parityarja, hogy hódolj meg nekem. És akkor a magyarázva azt mondta, hogy igazából nem Krisnának kell meghódolni, hanem a Krisnán belül megszületetlennek. Nem is tudom, melyik magyarázat van valamelyikben. Prabhupád idézi. Vagy hogy vannak ilyen spekulált...
Érti valaki ezt?
Nem nagyon érthető. Nem találom. Vagy valamikor úgy magyarázzák, hogy Krisna az intelligencia, az öt pándava, az öt érzék, és a Kurukshetra az pedig a testet képviseli. És teljesen félremagyarázzák, hogy igazából miről szól a Bhagavad Gita. Ezért nem mindig van valami önös szándék, és akkor a jóganást akkor elveszik ez az eredeti tudomány. És hogyha olvassuk ezt a verset a paramparáról, igazából bizonyítja a hitelességünket. Ugye, amikor mi beszélünk Bhagavad Gitáról, Krisnáról, ezt nem mi találtuk ki, hanem ez egy nagyon ősi tradíció. Itt, amikor kinyitjuk a Bhagavad Gita-t, még nem kezdődnek el a verseknek a felsorolása, akkor itt van a tanítványi láncolat felsorolása, mindenki olvasta ezt a részt. És ez Krisnától száll alá sok-sok lelki tanítómesteren keresztül a mai napig. Tehát, hogy ez a tanítványi láncolatnak a célja, hogy a transzcendentális tudást változtatás nélkül a mai kor embere számára is elérhetővé tegye. Ugye ezt csináljuk mi is tanuljuk a Bhagavad Gita-t, és próbáljuk elérhetővé tenni másoknak azáltal, hogy kinyomtatjuk a Bhagavad Gita-t, és próbáljuk nekik odaadni, hogy ők is tudják olvasni, és ők is tudjanak hallani róla. És ez bizonyítja a mi hitelességünket, hogy ez semmi spekuláció nincs benne, nem mi találtuk ki, hanem ez egy nagyon-nagyon ősi tradíció, amit mi igazából csak követünk. Jó, ehhez valakinek kérdés? Nincs, olvassuk tovább.
Elfogadta a svét is, mert Krisztán sírvált felső személyiségeként, és ha
itt ez a harmadik vers megmondja, hogy mi a képesítése annak, hogy valaki megértse a Bhagavad Gita tudományát. Krisna mondja, hogy azért mondom el neked, mert baktám és barátom vagy. És a tudomány transzcendentális rejtélyét emiatt értheted meg. Tehát, hogyha valaki nem bakta, nem baktája Krisnának, nem barátja Krisnának, akkor nem tudja megérteni a Bhagavad Gita-t. Srila Prabhupada a Bhagavad Gita bevezetésében mondja, hogy mi a minimum képesítés, hogy valaki megértse a Bhagavad Gita-t. Azt hiszem, erről már beszéltünk, ugye? Erről a previzódikus hitről. Ami azt jelenti, hogy tegyük fel, hogy Krisna Isten. Lehet, hogy Isten, lehet, hogy nem, de tegyük fel, hogy Krisna Isten. És hogyha Krisna Isten, akkor nézzük meg, mit mond a Bhagavad Gita-ban. Ez a minimum képesítés, hogy valaki legalább elméletben elfogadja Krisnát Istennek. De még ennél még jobb, hogyha nem csak elméletben, hanem igazából elfogadja valaki, és baktája és barátja a legfelsőbb személynek. Ez kell ahhoz, hogy valaki meg tudja érteni a Bhagavad Gita-t.
Arjuna Bhajan, akaram bhavato janma, parancsam marivasata, katam kintvasi janma, tam ádó fokta bányiti. Arjuna így szól, Napisten igaz ányja van előtte ér. Hogyan értsen hát, hogy először őt oktatta ki erre a tudományban?
Itt Arjuna nem a saját maga miatt kérdez, hanem az emberek miatt. Hogy ő tudja, hogy Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, de akkor itt visszakérdez. De hát Arjuna, vagy de hát Krisna, te ugyanannyi idős vagy, mint én. És itt azt mondtad, hogy a Vivasvánt, a Napistent oktattad, hogy itt az első versben arról hallunk, hogy Jóga maradandó tudományát én tanítottam a Napistennek, Vivasvánnak, aki később Manut, az emberiség atyát, Manut pedig is oktatta erről. Srila Prabhupada itt a magyarázatban, amit nem olvastunk, egy kis számítást. Jelenleg még csak 5000 év telt el, különben 432000 évig tartó Kali Jógában. E jógát a Dvápara Jóga 800000 év, előzte meg azt pedig a Tréta Júga 1.200.000 év. Ezek alapján Manu körülbelül 2.500.000 évvel ezelőtt beszélte a Bhagavad Gita tanítványának és fiának, Ikshvaku Maharajnak, a föld uralkodójának. A jelenkori Manu életének hossza 305.300.000 év, amiből már 120.400.000 év már letelt. Tekintve, hogy az Úr Manu születés előtt tanította a Gítát tanítványának, Vivasván Napistennek, hozzávetőleges számítással megállapíthatjuk, hogy ez minimum 120.400.000 évvel ezelőtt történt. És az emberi társadalom, ami mintegy 2 millió éve létezik. Gyakorlatilag Srila Prabhupada kiszámolta, hogy akkor mikor mondta el, és mondta, hogy a Napistennek minimum 120.400.000 évvel ezelőtt történt. Tehát, hogy egy kicsit korábban volt, most volt már. És akkor Arjuna kérdezte, hogy tehát, hogy Vivasván jóval előtted élt, akkor hogy lehet, hogy te mondtad el ezt a Bhagavad Gita-t neki? Jól van, hogy csak a 5. verse. Sri Bhagavan Bácsán, Magnő névja,
Tittányi, Zsannányi, Tánya van Béla Szarváni, Nát van Vitna, Parantapa. Az Istenség legfelsőbb személyisége így válaszol. Sok-sok élet áll én mögöttem és mögötted is. Én képes vagyok mindegyik emlékezni, de te nem hóányos életőzője. Magyarázatok
az első bekezdést.
A Brahma Szamhitából 5.33 megtudhatjuk, az Úrnak megszámáltatóan sok inkarnációja van. Advétam, Acsitam, Anádi, Anantarúzban, Adján Kurána, Purusan Lava, Jóvan Mancsa, Véd és Udurlapan, Legfelsőbb személyiségét, Govinda, Krisnát, az eredeti, abszolút csalhatatlan és kezdet nélküli személyt imádom. Ma a végtelen sok formában kiterjed, mégis ugyanaz az eredeti, legősibb személy, aki örökké üdeik fölnek látszik. Az Úr ezen örökké való gyönyörteli és mindent fog formálni, csak a védáknak távok ismerői értik meg, ám ugyanezek a formák, a tiszta és igaz kapnak előtt mindig feltárulnak.
Köszönöm szépen. Itt Krisna elkezd beszélni saját magáról. Hogyha megnézzük a Bhagavad Gita-t, Krisna eddig egy szót sem mondott saját magáról. De most Arjuna kérésére elkezd beszélni. Egy udvarias ember, az nem beszél magáról, anélkül, hogy valaki kérdezné őt. Ugye, annak nyugati társadalomban, hogy valaki nagyon természetesen beszél saját magáról, én ezt csinálom, én így vagyok, úgy vagyok, amúgy vagyok, de egy udvarias ember csak akkor beszél magáról, hogyha valaki kérdezi, hogy veled mi van. Nem beszél saját magáról, nem hirdeti saját magát. De itt Arjuna kérdez, így az előző versben, akkor megkérdezi, hogy akkor hogyan értsem, hogy te a napistent oktattad erre a tudományra. És akkor itt Krisna válaszol, hogy sok-sok élet áll én mögöttem és mögötted is. Én képes vagyok mindegyikre emlékezni, de te nem úr. Ellenség legyőzője. És később mondja Krisna, hogy te ugyanott voltál, amikor a napistent tanítottam, de elfelejtetted, mert Arjuna cserélte a testét azóta, de Krisna nem cserélte a testét. Amikor a testcsere történik, akkor az emberek túlnyomó többsége elfelejti az előző életét. Azért, mert annyira azonosítja magát a testével, az érzéktárgyakkal, amit próbál élvezni, hogy a testünkkel teljesen azonosítjuk magunkat. És amikor el kell hagyni ezt a testet, azt olyan sokként éli meg az ember, hogy elfelejt mindent, ami azelőtt történt, és amikor megkapja az új testét, akkor ez teljessé válik. De hogyha valaki jámbor életet él, nem azonosítja magát annyira a testével és az érzékeivel, akkor lehet, hogy tud emlékezni az előző életeire. És ha valaki jámbor életet él, egyszer az hiszem Visvanák Csakritakónak az egyik magyarázatában van, hogy vannak ilyen védikus áldozatok, hogy az apa így adja férjhez a lányát, hogy a én lányom annyira jámbor, hogy emlékszik előző hét életére. Mert hogyha valaki jámboran él, akkor nincs ott ez az erős azonosítás, és a testcsere az nem olyan sokkoló. De amikor valaki nagyon erősen azonosítja magát a testével, akkor ez a testcsere az nagyon, nagyon fájdalmas, nagyon sokkoló élmény, ezért elfelejt mindent az élmény. Azok az emlékek ott vannak, de nem tudunk hozzáférni. Nagy szerencsére.
És akkor lehet hallani ilyenekről, hogy ilyen reinkarnációs hipnózis, mert nem tudom, hogy akkor ezt végül is milyen módszerrel teszik hozzáférhetővé, vagy hogy ezek ilyen igaz dolgok, vagy működik.
Van, amikor igaz, van, amikor nem. Tehát, hogy vannak csalók mindenhol, amikor ezek nem igaz dolgok, de az elménkben az összes benyomás ott van. És valamikor álmunkba előjönnek, olyan helyeken járunk, ahol ebbe az életünkben soha nem jártunk. De az azért álmodunk róluk, mert korábban valamikor jártunk azokon a helyeken, csak most azt már elfelejtettük. Ugyanúgy az elménk olyan, mint egy nagy számítógép memória. Hogy minden ott van, csak valamihez van hozzáférésünk, valamihez pedig nincsen. És igen, hipnózissal, vagy ilyen regresszióval, hogyha valaki ért hozzá, akkor vissza lehet menni. De ez nagyon különleges esetekben tud valamit segíteni. Mert ezek a újonnan feljött emlékek igazából amennyit segítenek, annyit rontanak is. Tehát, hogy ezt sokszor a bakták kérdezik, hogy csinálhatnak-e ilyeneket. általában jobb nem. Mert nekünk, én egyszer kérdeztem Bhakti Vidya Purna Maharajot, hogy miért felejti el az élőnye az előző életét. És akkor azt mondta, hogy ez Krisnának a különleges kép. Mert most azonosítjuk magunkat ezzel a testünkkel, amit itt csináltunk. De hogyha azonosítanánk magunkat az előző testünkkel, az előttivel, meg az előttivel, meg az előttivel, teljesen skizofrének lennénk, hogy akkor most mi kik vagyunk. Mert most van egy hamis azonosításunk, de legalább csak egy van belőle. Mert ez az azonosítás, ami most van, ez hamis. De csak egy van belőle, szerencsére. Amikor van egy, kettő, három, négy, öt, akkor valakinek nagyon, nagyon jámbornak kell lenni, hogy ezt tudja kezelni. És kell ott a lélekről szóló tudás. Mert hogyha nincs, akkor valaki csinál egy ilyen agressziós hipnózis, és skizofrén lesz. Akkor most én most mi vagyok? Ez vagyok, vagy az vagyok, vagy amaz vagyok? Tehát, hogy ez veszélyes is tud lenni. És a másik, hogy most mi emlékszünk ebbe a testünkbe, hogy milyen boldogság és milyen szenvedést éltünk át. Mennyire szívesen emlékszünk arra, amikor szenvedtünk. Semmennyire, azt próbáljuk elfelejteni. De hogyha emlékeznünk, hogy előző életünkben mennyit szenvedtünk, és a gyerekeinkbe raktuk az öreg otthonba, és ott éltünk 10-20 évet, és akkor úgy egyedül meghaltunk, nem tudom, annyi minden történt előző életünkben, és most mindenre emlékeznénk, akkor az nagyon depresszív lenne, nem tudna az ember, nem tudna elkezdeni még az anyagi életét se. És akkor van egy tiszta lap, nem tiszta, de legalább nem emlékszünk rá, és az ember új reménnyel neki tud indulni az életnek, majd most sikerülni fog élvezni az anyagi energiát, most boldog leszek. De hogyha emlékezne arra, hogy hát múltkor se sikerült, az előtt se, meg 100 évvel az előtt se, akkor most teljesen le lenne bénítva ezáltal, mint egy ilyen padhelyzet. Mert visszamenni nem akartunk Krisnához még, de itt az anyagi energiát még nem tudjuk élvezni, akkor egyetlen egy megoldás van az illúzió. Hogy akkor elfelejtjük az előző születéseinket, és akkor, minthogyha mi se történt volna, akkor lehet újra kezdeni, minthogyha jó lenne. És akkor mindenki lelkes, és akkor fiatalok, akkor csinálják, és akkor családot alapítanak, és minden. De hogyha emlékeznénk, akkor mi volt az előző életünkben, és az előtt, és ezt már 100-szor, 1000-szer csináltuk ugyanezt, akkor az ember egy idő után, most megint ugyanezt, most tehát eddig sem működött, akkor kell a felejtés. Krisna mondja, hogy tőlem jön a tudás, az emlékezet és a felejtés. És kell az a felejtés, hogy az emberek tudjanak lelkesek maradni az anyagi élvezetre, mert ez kell hozzá. Mert hosszú távon beleunnának.
Majd máshogy írja a gyitvezet, és mondja, hogy végülis a Krisna tud a gyakorlásában, hogy nincsen vesztesség, mert amilyen szintre eljutunk egyik életünkbe, azt visszik majd, tehát ugyanott folytatjuk a következő, és hogy ez valahogy így megfeleltethető, így ilyen kicsit a legjobb szinten, és hogy végülis ez jó, hogy a rossz dolgokat elfelejtjük, mert mondjuk egy életen belül, ha úgy szerencsénk van, nem tudom, úgy élünk, akkor azért olyan tapasztalatokat is szerzünk, meg olyan tudást is szer tudunk tenni, amit tudnánk használni, mondjuk a következőben, vagy jó lenne, hogy nem kéne újra mondjuk átélni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy ezt a tudást megszerezzük, hogy akkor valahogy így a jó dolgokra ez vonatkozik, hogy ez annak a benyomását, hogy azt a tudást, hogy ezt a tapasztalatot így visszük tovább, vagy azt is kezdjük ugyanúgy, vagy azt is elfelejtjük, és akkor újra minden életben meg kell szerezni ezeket. Nem feltétlenül transzcendentális tudást, csak ilyen tapasztalatok, amik elvihetnek oda, hogy
maga melyik fejezetnél is csatlakozott be a Bhagavad Gita?
12-3.
13. fejezetben van a szó a tudásról. Emlékszik rá? és ott a 13. fejezetben mit mond Krisna tudásról?
Tehát ott végül is tulajdonságokat mond, hogy mit jelent a valódi tudás, hogy a valódi tudás, az a nem mondás, az a lázatosság, a tisztelet.
Igen, tulajdonságokról van szó. Tehát az igazi tudás az azt jelenti, hogy valakinek vannak jó tulajdonságai. Ugye a védák az a jelen fejlődésről szólnak. Na már most a tudásnak a eszenciája, a összegzése, azok a tulajdonságok, azok mennek tovább. Tehát, hogy nekünk mi bizonyos tulajdonságokkal születünk, vagy bizonyos tulajdonságok idővel felébredtek bennünk. Aki ehhez ért, ahhoz ért, ebbe jó, abba jó, stb. Ezek jönnek velünk. De azok az impressziók, azok az emlékek, amik voltak előző életeinkben, azok nincsenek. De maga ennek az eredménye az otthon. Az otthon. Tehát, hogy nem szükséges igazából, mert hogyha valaki nagyon nem tudja kezelni, az nagyon zavaró tud lenni. És hogyha valaki tudja kezelni, akkor végül nem probléma. Tehát, hogyha mi teljesen tudatában vagyunk annak, hogy lelkek vagyunk, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is, akkor az nem zavar bennünket. De hogyha ez a lelki azonosítás még nem teljes, akkor zavaró tud lenni. Mondok egy példát, hogy lehet, hogy a bakták között sokan kapcsolatban voltunk egymással előző életünkben is. Vagy mondjuk egy házas pár, férj és feleség. Hogy melyik életünkben ki melyik volt, hogy a férj vagy a feleség, az nem biztos, hogy ugyanaz volt, vagy előző életünkben milyen más kapcsolatok voltak. És hogyha azokra emlékeznénk, akkor lehet, hogy az kicsit összegumancolná a kapcsolatokat, hogy akkor most ki kicsoda a történetben. Tehát, hogy ez igazából, hogy ugye, hogy rend legyen, ez úgy segít. Hogyha valaki tudja kezelni, akkor mindegy igazából. De hogyha nem, akkor sok problémába adhatok ott. És már volt rá tapasztalat, hogy gakták és kutatták, hogy mik voltak előző életükben. És akkor problémákat tud szülni. Az a kérdés, hogy mikor tartsunk szünetet? Mikor jönnek a diákok?
Diákok? Hát mindjárt szerintem.
Most tartsunk egy szünetet, ebédeljünk.
De most lenne már akkor fél óra ebéd, és akkor pont megjön Maharázs, és akkor utána már tudjuk folytatni.
Jó. Akkor tartanánk egy szünetet, hogyha nincs több kérdés. Akkor folytatjuk a következő verset. Sivatalpát így,
yeah.
Sivatalpát így,
yeah.
Gyerni fejből a könyvben.